Elnézést, de mi volt ez a fütyűrészés? Hát mi egy komoly nyelvészeti ismeretterjesztő műsor vagyunk, kedves Kálmán László.
Nem volt szép?
Hát szépnek szép volt, de
valaki fütyűrészet.
Hogy jön ez a nyelvészethez?
Ez a Szószátjár műsor, a nyelvészeti ismeretterjesztő műsor, és ez egy fütynyelven hallatszott ez a fütyűrészés.
Én minden esetre Nádasdy Ádám vagyok.
Én Kálmán László. A Falcsik Gergő készíti ezúttal a felvételt, és Sugár Ági a szerkesztő. Na most mi történt? Az történt, hogy még a nyáról maradtak a hallgatói kérdéseink, és a nyáron megjelent több portálon is egy cikk erről a bizonyos fütynyelvről. Egyébként nem abból hallottunk részletet, hanem egy másik fütynyelvből, de ez most mindegy. Amit most hallottunk, az a Silva Gomero nevű fütnyelvből hallatszott.
Hol beszélik
ezt? La Gomera szigetén beszélnek, az a Kanári-szigeteknek az egyik szigete.
Talán azért, mert ott sok a kanári, és azok is ilyen szépen fütyülnek?
Na most az igazság, hogy vannak ilyen fütynyelvek a világon mindenütt, de némelyiknek jobb a PR-ja, mint másoknak. És ez a Silva Gomero, ez a bizonyos Kanári-szigeteki fütynyelv, ez talán az egyik legismertebb, erről mindenfele lehet olvasgatni. A másik nagyon ismert, az, amiről nyáron megjelentek híradások, az pedig Görögországban, egy görög szigeten.
Ó, igen, én is olvastam. Igen.
Szigetén beszélik, vagy fütyülik inkább, és... mintha a sajtó nem venne tudomást arról, hogy a világon van még mondjuk legalább egy tucat, de lehet, hogy van vagy 50 is ilyen fütynyelv.
Jó, hát a sajtó szenzációkat tár.
Szenzációt, és a most a nyári szenzáció az volt, hogy jaj, nagyon nagy baj van, mert ez úgynevezett szfiria, ez a görög fütynyelv, amit egy görög szigeten fütyülésznek, ez kihalóban van, és meg kell menteni, és úristen.
Jó, hát az érdekesség persze, hogyha ilyesmi létezik, és kihalóban van, akkor mentsük meg, vagy igen, legalábbis...
Hát szerintem máshol is kihalóban vannak a fütynyelvek, de nyilván nem arról van szó, hogy egy nyelv van kihalóban, hanem ez az életforma van kihalóban, mert mondjuk el, hogy kik használják ezeket a fütynyelveket mindenütt a világon egyébként, tehát ismerünk ilyet Mexikótól, Afrikán át, Kelet-Ázsiáig, mindenhol.
A pásztorok.
A pásztorok, akik hegyes vidéken, a hegyi pásztorok, akik a hegyes vidéken egyik hegyről a másikra átfütyülnek egymásnak.
Mert szükségképpen messze vannak egymástól, mert igen, ugye a nyájnak nagy terület.
Fizikából tanulhattuk azt, hogy beszéljünk egy kicsit a fizikájáról, tehát ugye magas frekvenciája van ezeknek a fütyhangoknak, vagyis hogy rövid hullámhossza, és a rövid hullámhosszú hangok azok nagyon jól terjednek a levegőben, jó messzire elmennek.
Igen, tehát nem véletlen, hogy mondjuk nem a bolgárkertészek fütyülnek egymásnak, mert azok kis területen intenzív gazdálkodást folytatnak, ott elég átkiabálni a szomszéd
területre. Hát nem csak azt, hanem ott akadályok is vannak, ott mindenféle növényzet, meg ilyesmi, amiben fönnakad a, tehát kevésbé terjed a hang, két egyik hegyről a másikra viszont nagyon szépen akadálytalanul.
Ez is igaz, igen.
Egyébként mondjuk a rádióhullámokra ugyanez igaz, csak az megtévesztheti a hallgatónkat, hogy a rövid hullámú adás, meg főleg az ultrarövid hullámú adás, az megy el a legkevésbé messzire. Ugye az URH-t azt szinte csak a városon belül halljuk, míg a hosszú hullámmal az egész fél világot be tudjuk
sugározni. Hát gyerekkoromban volt még hosszú hullámú adás,
csak nagyon távolról,
csak nagyon rossz minőségű volt.
Ugye most a hanghullámok is ilyen szempontból hasonlítanak a rádióhullámokra, tehát ez ne tévesszen meg senkit. A hosszú hullám azért megy el olyan messzire a rádióadásban, mert az akadályokra kevésbé érzékeny a hosszú hullám.
Igen.
A rövid hullámú, rövid hullám hosszú hang, az nagyon-nagyon messzire el tud menni, de csak akkor, hogyha nincs közben akadály, és ezért van az, hogy a hegyi pásztorok ezzel ilyen jól tudtak kommunikálni.
Na de
most hát gondolom,
mit?
Ez a pásztorkodás az, ami kihaló félben van, nem a fütyülészés nyilvánvaló.
Hát jó, meg mobiltelefonja van a pásztornak, hát csak egyszerűbb azzal felhívni a másik pásztort. De Laci, mondd el, hogy igazából mit hallottunk, tehát ez micsoda?
Na most ez a fütynyelv, ez valójában akármilyen furcsa hangzik, ez spanyolul volt. A Kanári-szigeteken ugye spanyol nyelven beszélnek, ugyan az ős lakosság az nem spanyol nyelvű volt, volt egy régebbi nyelv, a guanche nyelv, ami kihalt gyakorlatilag, és az egy berber nyelv volt, és állítólag már ők is, a guanchék is használták ezt a fütnyelvet, és aztán adaptálták a spanyolhoz. Az az érdekes, hogy a sajtó nagyon sokszor eltéveszti ezt, és összekeveri ezt a dolgot, hogy itt nem nyelvnek a kihalásáról van szó, hanem ennek a kommunikációs módnak, a fütyülésnek a füttyös módszernek a kihalásáról van szó, ugyanis nincs a világon olyan füttnyelv, Mexikótól Közép-Afrikán át Törökországon keresztül Kelet-Ázsiáig nincs olyan füttnyelv, ami önálló nyelv lenne. Ezek a füttnyelvek kivétel nélkül mind egy beszélt nyelvnek a fütyülős átiratai, vagy megvalósításai. Tehát
olyanok, mint régen volt a morze, amikor egy táviratot lehetett ugye lemorzézni, hogy és ez a magyarul volt.
De még jobb hasonlat olyanok, mint az írás, ami tulajdonképpen a beszélt nyelvnek egy másik médiumban való lejegyzése.
Tehát csak mint mondjuk a szerb és a horvát, amik hát nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra, vagy régebben még ugyanaz a nyelv is volt, és akkor hát a szerbet ma is lehet latin betűvel írni, meg cirill betűvel írni. Ilyesmiről van szó?
Hát ilyesmiről van szó, tehát nem önálló nyelvek, nincsenek a fütnyelven olyan szavak, tehát nem alkotnak egy más nyelvi rendszert, hanem spanyol szavakat fütyülnek el, például ezek a La Gomera szigetiek.
Sőt, talán spanyol mondatokat.
Persze. Igen. Ami érdekes az az, hogy többféle módszer van, például Afrikában vannak olyan fütnyelvek, ahol a fütyülés az valóban a beszéd dallamát utánozza, de ezek olyan nyelvek, ahol a dallamnak ugye nagyon fontos szerepe van, ezeket tonális nyelvek.
Tonális nyelvek, értem már. Vagy még egy példát mondhatok, olyan, mintha rovásírással írom ki, hogy Kiskunfélegyháza, attól az még magyarul van, és pontosan ugyanaz.
Pontosan, hát ezért mondtam, értem, az írást, mint hasonlatot, aha, az nem önálló nyelv, az csak egy másik lejegyzés.
Értem, egy kódolási mód. Na és akkor, bocsáss meg, ez úgy van, hogy az A betű az, a B betű az, a C betű
nem,
az.
És nem így megy, tehát nem olyan, ilyen szempontból nem a morzéra hasonlít. Én kivágtam egy egészen rövid részletet, egy nem ebből a Kanári-szigeteki fütnyelből, hanem abból a bizonyos görögből, amiről a cikkek szóltak a nyáron.
Tehát ez most akkor görögül lesz?
Görögül lesz, és azt az egészen rövid részletet vágtam ki, ahol ez a bizonyos pásztor, aki bemutatja a fütnyelvet, ez a saját nevét kimondja, hogy ő elmondja, hogy ő kicsoda, és megmondom, hogy mi a név, és tessék figyelni a fütyre, föl lehet ismerni a fütyülésben azt, hogy ő most a saját nevét mondja. Tehát őt úgy hívják, hogy Yannis Apostolou, és most tessék figyelni arra, hogy hogy fütyüli ezt el. Elárulhatjuk, hogy mi a titka ennek. Arról van szó, hogy az elölképzett magánhangzókat, ugye, tehát amik a magyarban úgy is szoktuk néha hívni, hogy magas magánhangzók, E, I,
aha,
azokat magasabb hangon fütyülik,
igen,
és a mély magánhangzókat, a hátul képzetteket, azokat mélyebb hangon fütyülik. Tehát az O, U, A, azok mélyebb hangon vannak.
Igen.
A füty során nagyon kevés dolgot lehet változtatni, mikor fütyülünk, mert hát ugye nagyon rögzített, hogy hova kell raknunk a nyelvünket.
Igen, szinte
de
csak
a hangmagasságot hangmagasság, azt tudjuk változtatni, igen, és ezzel tudják jelezni azt, hogy mély vagy magas magánhangzó. Ezen kívül mit tudnak még? Még két dolgot tudnak változtatni. Az egyik, egy picit az ajkukat tudják kerekebbé, meg laposabbá, ugye? Tehát az O, U, Ő, azt éreztetni lehet fütyülés közben is, hogy kerekebb az ajkunk.
Igen.
Szemben az E, I, I-vel, ahol ugye széthúzzuk az, igen, ajkunkat, és kell. Ezt, igen, lehet valamennyire fütyülésben.
És ez a hanghullámot módosítja, tehát ez, igen, átjön.
Igen. És mit tudnak még csinálni? Ja, még tudnak olyat csinálni, hogy kis kattanás, vagy elzárják a levegő útját, újra kinyitják, tehát ilyen felpattintásszerűt, azt a fütyülésbe is tudnak. Tehát az apostolúból a P-t meg a T-t, ha nem is tudják teljesen érzékeltetni, hogy ott P van meg T van, de a kis felpattanást tudják érzékeltetni.
Tehát mint hogyha azt mondanám, hogy aosolú.
Így van. Igen. Szerintem most hallgassuk meg még egyszer ezt a Yannis Apostolou, és figyeljék a hallgatók, hogy a hangmagasság hogy változik a magánhangzóknak megfelelően. Nos, tulajdonképpen így működik az összes fütnyelv, hogy a magánhangzókat viszonylag jól lehet ilyen módon utánozni.
Bocsáss meg, igen, Laci, te is a fütynyelv kifejezést használod,
hát igen,
ami félrevezető, mert füty ABC-nek kellene nevezni. Ugye, mint ahogy van morze ABC, nincs morze nyelv, és van rovásírási ABC, de nincs rovás nyelv.
Igazad van, ha nagyon precízek akarunk lenni, bizony nem szabadna azt mondani, hogy fütnyelv, de hát mert annyian helyen láttam én ezt így leírva. Érdekes módon például angolul nem fütynyelvnek, hanem fütyült nyelvnek hívják, az már sokkal jobb.
Igen.
Egy nyelv, amit elfütyülünk ahelyett, hogy kimondanánk,
igen,
vagy leírnánk.
Igen, hát igen, igaz, ahogy van már... írott nyelv, igen,
hát értem. Nyilván, hogyha szakszöveget fogalmaznánk, akkor mi is úgy írnánk inkább, hogy fütyült nyelv.
Igen. Jó, lehet fütnyelvnek nevezni, csak tudjunk róla, hogy ez
nem az valójában.
Nem a helyes
kifejezés. Az egész beszélgetésünknek ez volt a lényeg, hogy vigyázat, itt nem nyelvekről van szó, hanem nem önálló nyelvekről van szó, hanem beszélt nyelveknek a fütyült változatáról. Igen, igen. Attól még érdekes.
Igen, és persze igaz, hogy eltűnik egy kulturális érdekesség azzal, hogy ez eltűnik, vagy a fiatalok igen. már nem csinálják.
De és különben rettenetesen elterjedt, mi ezt nem tudjuk innen, tehát ilyen sík országban élünk, de mondjuk a Pireneusokban is több ilyen fütnyelvet használnak, Törökországban számos helyen használnak fütnyelvet, és ahol ez az életforma még létezik, ott igazából nem fenyeget a kipusztulása, ott szokták használni ezt.
Tehát nem csak az kell, hogy viszonylag messze legyenek egymástól, hanem hogy egy mély völgy legyen közöttük.
Hogy ne legyen akadály, így van.
És hogy ahol rettenetes trapa lemászni, meg fölmászni. Igen.
Igen.
Jó. Hát köszönjük
szépen. A kérdéseket, ez szerintem egy érdekes téma.
És kérjük hallgatóinkat, hogy továbbra is lássanak el minket érdekes témákkal, kérdésekkel, megjegyzésekkel.
Volt egy házi feladat, amit az utóbbi adásban feladtunk.
Igen, ugye? És volt, aki megoldotta?
Hát egy választ kaptam, ami érdemleges válasz volt, vagy aki megpróbálkozott egy szabályt megfogalmazni. Ugye mondjuk el, hogy mi volt a kérdés. Az volt, hogyha két mondatot egymás mellé rendelünk, amiben ugyanaz az ige, most az, hogy ugyanaz, ez mit jelent, ezt nem mondom meg, mert pont erre vonatkozott a kérdés, de szóval nagy azonos tartalmú ige van nagyjából, akkor az egyikből ki szoktuk hagyni az igét. Az volt a kérdés, hogy mennyire kell a két igének azonosnak lenni.
Tehát akkor a példa az, hogy evett egy almát és egy körtét, akkor nem kell megismételni, hogy evett.
Így van, mind a kettő, ugye ez, igen, igen.
Na most akkor lehet-e azt mondani, hogy evett egy almát és a körtét? Ugye, mert tegyük föl, hogy 6 darab alma volt és egyetlen darab körte. Ugye ezt mondhatom, hogy itt van alma és a körte is itt
igen,
van.
Igen, az eredeti hallgatói kérdésünk az erre vonatkozott, hogy valami hasonló mondat volt, hogy evett egy almát és a körtét, fölkapta erre a fejét, mert valami hasonlót hallott.
Igen,
és
igen.
Ez tényleg nem egészen stimmel, azért mondjuk ki, hogy miről van itt szó. Itt az ige töve, az esziktő, az ugyanaz a két mondatban. Itt a tárgyas és alanyi ragozásban van különbség, mert az evett egy almát az alanyi ragozást tartalmaz, és tesz szükségessé. A körtét viszont tárgyas ragozást szeretne, és olyan, mintha így nem hagyhatnánk el az igét, mert a két ragozás különbözik. És nagyjából azt kérdeztük, hogy minek kell azonosnak lenni ahhoz, hogy nyugodtan elhagyhassuk. Az alanyi és a tárgyas ragozásnak ezek szerint azonosnak kellene lennie. Nem vagyok ebben teljesen biztos, különben ez mindig így van, de minek kell még azonosnak lennie. És mondom, egy hallgatónk próbált meg egy szabályt megfogalmazni, kulcsárdalmának hívják, és ő azt mondja, hogy akkor lehet elhagyni az ismételt igét, ha azonos az idő és a mód a két mellékmondatban.
De a személynek és a számnak nem kell azonosnak lenni.
Így van, hát ezt én is. Az szinte biztos, hogy a személynek nem kell azonosnak lenni.
Mondjunk erre is példát. Tehát én olvasok egy krimit, te pedig egy eposzt.
Így van, és a számnak sem, mert ha azt mondod, hogy ti pedig egy eposzt, az is ugyanilyen jó.
Így van, így van.
Tehát a személynek és a számnak nem kell megegyeznie, lehet az egyik egyes számú, másik többes, az egyik első személyű, a másik valami más, és így tovább. Tehát szerintem a hallgatónk válasz az ilyen szempontból teljesen jó. A kérdés az, hogy ez teljesen kimerítő válasz-e. Hát ha azonos az idő és a mód, annak ellenére, hogy a személy és a szám nem azonos, akkor valóban el lehet hagyni. Itt a tárgyassággal van az egyik probléma.
Igen.
Mert az ő példája például, én egy macskát láttam, te a kutyát. Nekem egy picit ez furcsa.
Nekem jól hangzik. Én egy macskát láttam, te a kutyát.
Nekem egy picit furcsa, és az előző hallgatónk kérdése is hasonló példát tartalmazott, és neki is furcsa volt, tehát itt úgy tűnik, hogy legalábbis megoszlanak a vélemények. Ami érdekes az, hogyha megfordítom ezt a két tagmondatot, akkor szerintem mindenki számára kifogástalan. Tehát én a kutyát láttam, te egy macskát.
Igazad van.
Ez sokkal jobban hangzik nekem, mint a fordítottja, és hogy ez miért van, azt arról egyáltalán nincs fogalmam. Tehát miért jobb az, hogyha előbb van a határozott tárgy, és utána a határozatlan tárgy, tehát hogy előbb a tárgyas ragozású ige, utána az alanyi ragozású ige. Miért jobb ez, mint fordítva? Hát nem
tudom, de sincs. Továbbra is úgy érzem, hogy a kulcsárdalma hallgató által adott mondat is elmegy, tehát jó, talán macskával, vagy kutyával nem olyan egyszerű, de mondjuk ha nyaralásról beszélünk, hova menjünk nyaralni, én egy falut gondolok, te a fővárost. Mi van ezzel?
Nekem nem.
Mi
van
ezzel?
Nem, hiába ismétled, hasonló példa volt az előző, és nekem ez nem igazán jó. Amiben én nem vagyok biztos a kulcsárdalma válaszával kapcsolatban, az az időnek az azonossága, hogy az tényleg ennyire fontos-e, mert ha ugye azt mondom, hogy tegnap te fürödtél a tengerben, ma meg én.
Persze ez még mindig lehet múlt idő.
Persze lehet múlt
igen.
Holnap meg én.
Igen.
Az még mindig jó?
Az még mindig jó.
Akkor viszont igen. Nem biztos, hogy az időnek mindig azonosnak kell lennie.
Na, hát igen. Várjál, tegyük föl, hogy vacsorázásról beszélünk, de dél van, és akkor azt mondom, hogy tegnap te vacsoráztál a Ritz szállóban, ma meg én. De hát akkor ugye a vacsora nem történt még meg, tehát ez egy hasonló példa, mint amit te mondtál.
Igen, hát a kérdés az, hogy ez mennyire elfogadható, hogy mennyire használják ezt az emberek.
Igen.
Ami biztosan jó, és ez egy másik érdekesség, hogy az ige alakjának nem kell teljesen hasonlítania, az, hogy ha segédigével fejezzük ki a jövő időt, tehát ha azt mondod, hogy te tegnap vacsoráztál a Ritzben, én pedig ma fogok, az mindenképpen kifogástalan.
Így van.
A két idő nem azonos, de itt persze egy kicsit csaltam, mert nem hagytam el a teljes ige alakot, meghagytam az időt.
Igen, igaz, de az ige persze most már vacsorázni alakban nincs ott, ugye, tehát távolról sem kell annyira megegyeznie ahhoz, hogy elhagyhassuk.
Így van, tehát van olyan, hogy úgy hagyjuk el az igét, hogy az egyik tagmondatban egy ragozott ige alak van, a másikban meg egy infinitívuszt hagyunk el tulajdonképpen, egy úgynevezett, amit az iskolában úgy hívtak, hogy főnévi igenév.
Vagyis hát akkor nincs igaz a dalmának, mert ő azt mondja, hogy akkor lehet elhagyni, ha azonos az idő és a mód. De íme itt van a példa, tegnap a Ritzben vacsoráztam, és holnap a Gundelben fogok, ugye, és akkor nem azonos az idő, de a vacsorázik ige elmaradt.
A vacsorázik ige elmaradt, de lehet, hogy erre a hallgatónk azt válaszolná, hogy az időnek csak akkor kell azonosnak lenni, ha az is elmarad. Márpedig, ha kiteszem azt, hogy holnap én fogok, vagy hogy holnap a Gundelben fogok, akkor valójában nem hagytam ki az időt.
Igen.
Jó, bonyolult kérdés.
Várjál, még el akartam mondani, hogy igen. Én azt szerettem volna ebből kihozni, de lehet, hogy ez csak van 80%-ig igaz, hogy amit a magyar nyelvtanban ragoknak nevezünk, arra érzéketlen ez a dolog, és azokat kegyetlenül ignorálhatjuk. Tehát
a személy és a
én szám. A bort szeretem, és te a sört szereted, ugye? Tehát más rag van, de úgy teszünk, mint a ugyanaz lenne. És amit jelnek nevezünk, ugye a ragnak egy általánosabb személyhez már nem kötődő eleme, aznak muszáj azonosnak lennie a módjel, az időjel.
Igen.
De és a kérdés az, hogy a tárgyas ragozás, az elvileg, mint a neve is mutatja, a ragozásba tartozik, és ez szerint, az elv szerint nem volna akadálya a koordinációnak, mint ahogy ezt az hallgatónk is mondja. Én egy macskát láttam, te a kutyát. Tehát, hogy igaz-e az, hogy mondjam, mintha ez egy újabb bizonyíték volna, én erre sose gondoltam arra, hogy a ragok és a jelek valóban különböznek egymástól, és nem csak hát a könnyebb nyelvtan tanítás, vagy a diákok kínzása a céljából különböztetjük meg ezt a két csoportot.
Így van.
Jó.
Jó, köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy megpróbálkozott egy szabály megfogalmazásával, szerintem érdekes. Egy másik múltkori témához is kapcsolódott egy nagyon érdekes észrevétel. Itt igazából ez nem kérdés, hanem csak plusz észrevételek. Arról beszéltünk, hogy mi az értelme a fokozásnak olyan szavak esetében, amik már amúgy is felső fokban vannak, tehát miért lehet olyat mondani, hogy a legelső, meg legutolsó, miközben azok nem jelentenek más, mint azt, hogy első és utolsó.
Igen.
És hát nem tudtunk rá igazán jó választ adni, azt mondtuk, hogy hát nyilván nyomatékosítja, vagy valami ilyesmi hangsúlyozza, hogy a leges-leges, ugye még tovább lehet fokozni a dolgot azzal, hogy a leges-leges-legelső, az se jelent már pluszban, hangulati elem tulajdonképpen, és akkor mondtuk, hogy más nyelvek esetleg tiltják az ilyesmit, tehát hogy az véletlen, hogy a magyarban ilyet szabad mondani, hogy legelső, de például ugye angolul nem lehet olyat mondani, hogy most first and the firstnek, az elsőnek nincsen felső foka. És arra hívja fel a Lamar Christian hallgatónk a figyelmét, hogy azért valami az angolban is valami hasonlít erre, mert lehet azt mondani, hogy the very first.
Igen.
Ami nagyjából olyasmi, mint a legelső, bár nem fokozás formailag, hanem ugye nagyon első, azt jelenti szó szerint, de mégiscsak létezik. És ugyanolyan kevésbé értelme, azt mondja Krisztián, hogy ugyanolyan értelmezhetetlen, mint a magyarban a legelső, vagy mint az angolban a nem létező most first lenne, ha létezne.
Igen, ez valóban érdekes. A very ugye általában azt jelenti, hogy nagyon. Igen. A mai angolban, de kétségtelenül ugye itt melléknévi szerepben van, és azt jelenti, hogy ténylegesen, vagy maga a, ugye the very moment. Igen. Abban a szent pillanatban, amikor
és
történt.
És ugyanúgy nehéz lenne jellemezni, hogy mikor használja ezt az angol, ezt. Igen. A very first, tehát ugyanolyan nehéz jellemezni, mint azt, hogy mi mikor használjuk azt, hogy legelső, vagy leges.
Igen,
legelső.
Igen, the very first time I met him. Hát a
érdekes, hogy gyakran van, úgy látszik, igény a beszélőkben, hogy a még hangsúlyosabban jelezzék, hogy valaminek a leges-leges-leges-leges-legszélét szélső értékéről beszélnek, mert más szavakkal is előfordul ez, és szintén a Krisztián hívja fel a figyelmünket, hogy ilyeneket mondunk, hogy egyes egyedül.
Na, ide jó.
Már az egyedül önmagában is azt jelenti, hogy ott más nem volt, és mégis azt mondjuk, tényleg, hogy egyes egyedül.
És van olyan is, hogy végestelen végig.
Végestelen végig, és szerintem még sok ilyen van, ami most nem teszünk be, de
igen.
Ezek mind olyanok, hogy tulajdonképpen felesleges ezt még bővíteni,
igen.
És mégis megteszik az emberek.
Igen. Hát jó, igen. Mint hogyha azt mondanom, hogy egyetlen árva büdös lélek nem volt a palotában.
Igen, igen, igen.
Hát tulajdonképpen ez is az, ugye?
Igen. Igen. Erre szokták azt mondani a szótárak meg a nyelvtanok, hogy nyomatékosítás. Én sose tudtam ezt még pontosan megfogalmazni, hogy mit jelent, de értem, hogy igen. Valamilyen igen. Érzelmi többlet, ami azt fejezi ki, hogy ragaszkodom hozzá, hogy a leges-legszélső értékről
igen.
Beszélek. Köszönjük szépen a figyelmet, még egy pár perc szünet után folytatjuk. Egyelőre most el kell búcsúznunk a hírekig, illetve ha az ismétlésben már azt hiszem, itt nincsenek hírek, de egy pár perc szünetet tartunk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Jó estét kívánok, vagy aki az ismétlést hallgatja, annak jó délelőttöt, vagy aki más napszakban hallgatja, annak megfelelő mást kívánom, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És folytatjuk a Szószátjár műsorát, megint hallgatói kérdésekkel. Figyelj, Ádám, van itt egy kérdés, ami magát a Klubrádiót is érinti.
Ki az?
Forgács András mutatkozott be, hogy ő nyelvhasználó, tehát természetesen mindannyian nyelvhasználók
igen,
vagyunk.
Igen, igen, igen. Mit mond?
És azt állítja, megkérdezi, hogy mi a véleményünk a Klubrádió egyes riportereinek idézőjelben éneklő beszédéről.
De
példát
mond,
is
igen.
Hoz, autós műsorkönyv ismertetés, ez persze így egy kicsit általános, de hát egy pár, az autós műsort mindig ugyanaz készíti, a könyvismertetés, azt többen is készítik. Azt mondja, ez olyan franciás, nem tudom miért mondja, hogy a franciában a mondatok végén van hangsúly, és sokszor emelkedik a dallam, de én nem érzem franciásnak, nem, szerintem senki sem beszél franciásan. Azt mondja, emlékeim szerint a magyarban a mondat végén levisszük a hangsúlyt, vagy már ez is teljesen mindegy. Hát megmondom őszintén, hogy én dolgoztam ezen a kérdésen, én készültem, és arra készültem, hogy készítek hangfelvételeket a Klubrádiós adások részleteiből, ez mégiscsak fontos, ugye a saját rádiónkról van szó, végighallgattam egy pár autós adást, és egy pár könyvismertetést, és semmi ilyesminek nem bukkantam a nyomára, amiről a hallgatónk beszél, tehát, hogy fölviszik, vagy föntartják a dallam magasságát. Ő hangsúlyt mond ugyan, de nyilván magasságról
igen,
beszél.
Igen, jó, hát nem kell neki szakszerűen fogalmazni, de valamilyen benyomás...
Hogy nem viszik le a hangsúlyt, erről nyilván akkor a dallamról beszél.
Igen, igazából. Gondolom. Igen, igen,
de,
igen.
De nincs olyan benyomásom, hogy bármelyik megszólaló a klubrádióban ezt csinálná egyrészt. Van egy ilyen effektus, persze, már egyszer talán beszéltünk is, hogy az emberek hajlamosak fönt tartani a dallamot a mondatok végén azért, hogy azt érzékeltessék, hogy még valami folytatás következik, meg hogy kevésbé szóljon bele a másik fél.
Igazad van, de akkor ezt valójában...
Nem, ezt a klubrádió műsorában én nem hallom.
És ha igen, akkor meg nem a mondat vége van az ő felfogása szerint. Tehát érted, akkor ez egy körbenforgó okoskodás, mert azért nem vitte le a mondat végén, mert számára ez még nem volt a... Hát a mondatnak talán igen, de a mondókájának még nem volt a végén.
Igen, na most tegyük hozzá, hogy szinte minden beszélő egy néhány ilyen mintabeszélőtől eltekintve, sokszor a hírolvasók, rádióbemondók, azok valamilyen nagyon-nagyon keresett módon, vagy kiművelt módon nagyon szabályosan beszélnek, és semmilyen extra sajátosságuk nincs, de a legtöbb beszélő, ha őket leszámítom, az rendelkezik valami egyéni szokással, vagy furcsasággal. Szinte nem is tudok olyat mondani,
és ez is ide tartozna?
Hogy esetleg azt hallja a hallgatónk, Forgács András, és erre lett figyelmes, például a könyvismertet, az egyik könyvismertetőt felolvasó klubrádiósnak van egy jellegzetes szokása, hogy a mondat utolsó szótagját hosszabban ejti, mint a többi szótagot. Egy kicsit megnyújtja a végét. És ezt itt említi is a hallgatónk egyébként. Ez nem a hangmagassággal való, nem azról van szó, hogy magasabb, nem viszi le a hangsúlyt, ahogy mondják. Ez egy egyéni szokás.
Pillanat, tehát akkor mit ha azt mondanál, hogy ahelyett, hogy ez egy igen érdekes könyv, ehelyett azt mondja, ez egy igen érdekes könyv.
Igen. A könyvismertetést hallották. Ugye most kb. Kétszer olyan hosszú átmondtam, mint egyébként.
Igen.
Ez előfordul. Mondok konkrét példát, nem a klubrádióból, hanem máshonnan. Vannak olyan beszélők, mint például Polt Péter legfőbb ügyész, vagy a kitűnő népszabadságos újságíró Révész Sándor, aki a szavak végén az árhangokat fölpattintja jól hallható módon, ami nem szokás egyébként a magyarban. Tehát azt mondja, hogy ezt a kérdést, sőt, esetleg nem is zöngétlenül, hanem kérdést.
De érdekes.
Na most ez egy egyéni szokás, nem tudjuk, hogy valakinek hogy válik ez a szokásává.
A legfőbb ügyész esetében el tudom képzelni, mivel szokatlan vezetékneve van, Polt, ezért megszokta, hogy azt neki meg kell nyomnia, hogy nevem Polt, hogy el ne sikkadjon.
De minden zárhanggal ezt csinálja, ami szó végére kerül. Jó, nekem furcsa, lehet, hogy van, aki észesen veszi, de lehet, hogy szakmai jártam, hogy ezt észreveszem, de én szinte minden beszélőnek a beszédében találok ilyen furcsa. Ez szerintem nem olyan, amit bírálni lehetne, vagy érdemes lenne. Ez olyan, mint valakinek az egyéni hajviselete, vagy ruhaviselete, vagy...
Hát igen, vagy mimikája.
Vagy mimikája, mindenkinek vannak ilyen.
Jó, természetesen lehet nem szeretni, vagy lehet idegesítőnek találni, ugyanúgy, hogy valakinek a mimikáját, hogy mit mosolyog annyit, vagy miért nem mosolyog soha.
Pontosan.
Igen.
Valaki annyira mosolyog például a beszéd közben, hogy hallani is lehet, tehát akár rádión keresztül is hallott, hogy a szája mosolyra áll, miközben beszél.
Így beszél, ugye? Akármit mond, azt lehet hallani, hogy ennyire mosolygósan beszél, ugye?
Igen. Holott lehet, hogy nincs is jó kedve, ez is egy egyéni szokás.
Én ki nem állhatom például, ha így beszél valaki, de hát most ez egy egyéni közlemény volt. Egyébként, de hát gondolom, nem erre gondol a hallgató, nagyon kedves úgy kezdte levelét, hogy tisztelt nyelvművelő urak, és hát ez nem érdemeljük ezt a címkét, mert mi mindig, hát hogy mondjam, cinikus semlegességgel vonogatjuk a vállunkat, ugye, hogy hát ha az emberek így beszélnek, így beszélnek.
Hát ha valaki valóban foglalkozni szeretne ezzel, mondjuk a rádión belül, nem tudom, én vezetése, vagy én nem tudom ki a felelős ezért, főszerkesztője, én nagyon nem tudnék neki tanácsot adni, hogy kinek szóljon és kinek ne szóljon, hogy mi az az egyéni furcsaság, amit már érdemes szóvá tenni, és mi az, amit nem, mi az, ami zavaró, és mi az, ami nem. Ez annyira szubjektív, hogy én inkább azt mondanám, hogy egyáltalán nem kell ezzel foglalkozni. Lehet, hogy ez az én egyéni véleményem, én azt gondolom, hogy nem kell beleszólni az ilyen egyéni furcsaságokba. De lehet, hogy
tévedek. De valóban érdekes, hogy mit mond, hogy mire gondol, mert a francia nyelvet én nem érzem különösebben éneklőnek, nem? Vagy hát igen?
Hát annyiban, hogy a mondat végén sokszor a dallam magasabban végződik, mint a magyar mondat. Ugye a magyar mondatoknál nagyon feltűnően lefele tendál mindig a mondat végének a dallama, és leereszkedik egész mélyre. A franciában pedig nagyon sokszor fölfele, de szerintem ez nem jellemző a klubrádió beszélőire, hogy franciásan
beszél. De akkor, amit ő éneklőnek nevez, mert akkor ez a szó se egészen pontos, az annyit jelentene tehát, hogy a vége egy kicsit magasabban végződik?
Igen, mint hogyha még egy vesző lenne a mondat végén.
Értem. Aha. Tehát, hát jó, ezt én nem nevezem éneklőnek. Igen, igen.
Végül is nem befejezem, pedig aha, már pontot gondolok a végére, de mégis fölkapom a végét. Ez létezik, de szerintem pont a klubrádióban én ilyet nem hallok. Egyébként Kemény Mária is írt róla, hogy beszéljünk erről a rádiós intonációról. Megint csak azt mondom, hogy szerintem nincs. Tehát főleg az az érdekes, hogy általános tendencia nincs, mert úgy ír a hallgató, mintha ez a rádiónak valami szokása
igen,
lenne.
Igen, értem.
Szerintem nincs, hanem mindenki egyénileg más. Igen. Egyébként a Kemény Mária azt mondja, hogy egy másik rádión hallotta, nem tudom, hogy szabad-e itt másik rádiónak a nevét egyáltalán említeni, nem tudom, mi a szabályzat, de mindegy, egy másik rádión hallotta, hogy van két-három olyan bemondója, aki a szóvégeket elnyújtja, és még egy kis tremolót is megkockáztat, mielőtt befejezni. Na most én nem azt a másik rádiót én nem hallgatom, el tudom képzelni, de nem hiszem, hogy egy-egy rádiónak lenne egy ilyen általános szokása,
igen.
Hanem egyes embereknek van.
Nem vagy tudom. Ha igen, akkor igen, tehát akkor ez nem nyelvészet, ugye, mert a nyelvészet tulajdonképpen az egyénnel nem foglalkozik.
Igen, hát az a kérdés, hogy az, a rádió az mégiscsak egy, hogy mondjam, tervezett, ott tervezett beszéd zajlik, az nem spontán beszéd. Egy rádió gondolhatja azt, hogy azok, akik megszólalnak az ő hullámhosszán, azok tartsanak be bizonyos feleljenek meg bizonyos kritériumnak, de nem tudom megmondani, hogy mi az az egyéni eltérés, ami miatt már szólni érdemes.
Én nem vagyok biztos abban, amit az előbb mondtál, hogy a rádióban tervezett beszéd, és nem spontán beszéd zajlik. Én el tudom képzelni, hogy egy rádióállomásnak a vezetősége azt mondja, hogy igenis tessék spontánul beszélni, sőt, tessék úgy megtervezni a beszédet, hogy a spontánnak hasson.
És most hazabeszélünk, mert mi mindig spontán módon beszélünk. Egy hallgatói kérdéseken kívül soha semmit nem készítünk elő, sem olvasunk
fel. Igen.
És ne felejtsük el azt se, hogy ennek a rádiónak a neve Klubrádió, ami eredetileg persze nem ezért nevezték el így, mert ez egy klub. Azt hiszem az autóklubhoz tartozott. És
ja.
De már akkor is gondolom rájátszottak erre, hogy itt ez egy klub, tehát akkor szerintem nyugodtan beszélhetünk spontán módon.
Nekem ugyanis az angol sokkal éneklősebbnek tűnik, mint a franciának. Tehát az angolban sokkal nagyobb. Szánkózunk föl le a hangunkkal, azt mondjuk, hogy but I've never seen anything like that.
Na ezt akartam egyébként
most
mondani.
Most én egy idős felnőtt férfi, ezt angolul teljesen normálisan lehet mondani. But I've never seen anything like that. Most hát képzeld el, a magyarul azt mondanám, hogy de én soha nem láttam még ilyesmit. Hát ez rettenetes, és így nincs, nem beszélek, és így nem beszél senki magyarul.
Ugye Hát ennyire talán nem, most akkor mondok egy másik példát. Nem politizálunk, és ennek nincs is köze a politikához, de a feltűnő például a Demokratikus Koalíció elnökének, Gyurcsány Ferencnek a beszédében, hogy azokat a szótagokat, amiket mi is magasabb dallammal ejtjük, magasabb hangmagasságon ejtjük, azt ő extra magas hangmagasságon ejti. És érdekes módon az ő pártjának a megszólalói ezt mintha követnék, vagy ott divat lenne az ő köreikben. Egyébként ez nagyon könnyen átveszik az emberek egymástól ezeket a szokásokat.
Igen, igen.
És ez is teljesen egyéni szokás. Engem egyébként egyáltalán nem zavar, nem tudom, hogy téged lehet, hogy észre se vetted.
Ne, de most, hogy hallgatni. Mondod, valóban hát, ilyen.
Mondok egy példát, amit mi úgy mondanánk, hogy ez nincs rendben. Annak a legmagasabban ejtett szótagja az ez az elején, ugye? Ez nincs rendben. Vagy a nincsen is lehet. Ez nincs rendben. Na most ők ezt úgy ejtik, hogy ez nincs rendben. Ez igen. Nincs rendben. Tehát egy feltűnően
igen,
magasan.
Igen, igen.
Ez egy egyéni szokás lehet, vagy néhány igen, embernek a közösségi szokása.
Lehet ezt éneklőnek nevezni?
Én nem nevezném éneklőnek. Egyszerűen arról van szó, hogy a nagyobbak a magasságbeli különbségek, a dallammagasságbeli
hát
különbségek,
akkor azért...
méghozzá egy bizonyos irányba.
Igen,
vannak fordított példák is, most nem tudok név szerint említeni, de van olyan, aki a mélyebben ejtett hangokat viszi sokkal aránytalanul mélyebbre, ez is egyfajta szokás, ez is szerintem semmit nem akar kifejezni, ez nem arról van szó, hogy valami hatást akar vele elérni, egyszerűen egyéni változatosság.
Még az
szerintem,
is.
Szerintem az nem baj, hogyha az emberek egyénileg beszélnek, és van különbség a
ez
szokásai.
Ez a parttalan liberalizmus, ami most beszél belőled, Laci, nem tudom.
Értem.
Hát igen. Értem.
Nekem ez a véleményem, bocsánat. Jó, menjünk tovább szerintem, mert még van jó pár kérdésünk.
Igen.
Melyikről beszéljünk?
Kérlek szépen.
Felé?
A felé, jó, jó.
A felé igen. Egy klasszikus kérdés egyébként, nem csak mi kaptuk meg már többször, de a nyelvművelő szakirodalomban erre rendszeresen visszatérnek.
Gerő Katalin, kedves hallgatónk, érdekes adatokat sorol föl, hogy valaki tartozik valaki felé, levelet ír valaki felé, jelzi valaki felé. És hogy hát talán azt kérdezi, hogy miért van, illetve más hasonló kifejezéseket is felsorol, amelyben nincsen benne a felé, tartozik valakinek, levelet ír valakinek, vagy valaki számára, jelzi a problémát.
És hogy ezek helyett is felét használnak az emberek állandóan.
Úgy van, úgy van.
Úgy érzem, mondja ő, ez hivatalos levelekben, banki felhívásokban is egyre gyakoribb, hogy ez az egyszerűsítés részben torzító, részben pedig igen alkalmas arra, hogy a nyelv színességét, a kifejezés gazdagságát elvegye, tompítsa. Ha kérdése van, jelezze felénk helyett, végre azt szeretném olvasni, hogy forduljon hozzánk bizalommal.
Igen, igen.
Hát szóval...
Érdekes, hogy egyszerűsítésnek érzi, holott, hát nem tudom mi. A forduljon hozzánk bizalommal, azt nem tudom. Igen.
Nem tudom, hát hogyha a felénk helyett mindig a nak-neket használnának, az nem lenne semmivel színesebb szerintem.
Igen, 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 igen.
Tehát ha kétfélét használunk, az színesebb, mintha csak egyfélét. De mi a helyzet ezzel a felével? Miért használják egyáltalán az emberek? Mikor igen. Ott van a naknek, ugye?
Igen, igen,
miért
igen.
Van ez? Hát, levelet írok neki, miért mondják, hogy levelet írunk felé?
Igen, igen. Jó, két dolog lehet. Az egyik, hogy a felénk az tartózkodóbb, távolságtartóbb, tehát a jeleze nekünkre úgy érzi talán, hogy az túl személyes, túl intim, túl közel lép akkor, mintha a fülébe suttogná. A felénk pedig csak azt jelenti, hogy ő elindítja ezt a jelzést, amely aztán vagy megérkezik, vagy nem.
Tehát hogy a hivatali nyelvnek az a sajátossága nyilvánulna itt meg, hogy kerüli a közvetlenséget.
Igen, azt hiszem, igen. És persze, hogyha zárójelben jegyzem meg, minden, amit túl gyakran csinálnak, az egy ponton idegesítő lehet, de hát ez nem nyelvészeti kérdés. Ez persze igaz. Tehát, hogyha valaki túl gyakran használja azt a szót, hogy nos, és minden második mondatát nos szócskával kezdi, az rettenetes idegesítő, ugyanígy. De most nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy amikor azt mondom, hogy további tottuk klienseink felé, azért abban finoman benne van, hogy én nem állítom, hogy klienseink meg is kapták ezt az információt. Tehát, mintha én egy labdát ellöktem volna a feléje, aztán, hogy ő ezt a labdát elkapta, vagy se, az nincs benne, és egy jogi szövegben ennek lehet jelentősége.
Tehát azt próbálják elkerülni, hogyha azt írnák, hogy megmondtuk, vagy megírtuk a klienseinknek, akkor számon lehet kérni azt, hogy hol van a levél, tessék, vagy megmutatni a hangfelvételt. Ha viszont igen. Csak azt mondja, hogy a klienseink felé, akkor ők megtettek valamit ebbe az irányba, de nem garantálják, hogy...
Ez az egyik lehetséges. A másik, hogy annak... Azért az kétértelmű lehet, hogyha segédige van mellette. Tehát meg kell írni a minisztériumnak ezt a levelet, az jelentheti azt is, hogy a minisztérium köteles megírni ezt a levelet. Van ugyan ebből kiút, de hát az egy kicsit irodalmias, hogy meg kell írnia a minisztériumnak ezt a levelet, de akkor se biztos, mert ha egy valakiről beszélek...
Akkor is több értelmű.
De akkor is több értelmű. Így aztán a felé én is találtam magam ilyen helyzetben, hogy attól lett világos, hogy ki a feladó és ki a kapója a levélnek. Tehát van egy tisztázó, hát félreértés elkerülő szerepe. De természetesen...
Volt már egyszer egy ilyen példánk, erről beszéltünk már, hogy a hivatali nyelvnek bizonyos vonásai annak köszönhetőek, hogy nagyon erősen szeretnék a félreérthetőséget elkerülni, még távolról is.
Igen.
Hogy ugye arról beszéltünk, hogy ezek a furcsa szerkezetek, hogy elintézésre kerül, meg elküldésre kerül.
Igen.
Amit két okból használnak, egyrészt, hogy ne kelljen azt mondani, hogy el lett küldve, mert ezt meg régen megbélyegezték.
Igen, mintha az helytelen.
Ez egy babona, ugye, igen. Hogy ez helytelen, de nem csak ez az oka, hanem hogy ahogy ez föloldható lenne magyarul, mivel már nincs személytelen ige alak a magyarban, csak azt lehetne mondani, hogy elküldték.
Hogy ez lenne
a személytelen. Igen. És ők attól félnek, hogyha azt mondanák, hogy elküldték, akkor az félreérthető lenne, hogy ki az alanya.
Így van, pontosan.
És ezért kerülik, és ezért mondanak ilyet, hogy elküldésre kerül. Tehát akkor itt is van hasonló jelenségről lenne szó, hogy mivel a nakneknek sokféle, és még van egy birtokos használata a nakneknek. Lehet, hogy még esetleg azzal is időnként össze lehet keverni. Tehát, hogy mivel a nakneknek túl sokféle szerepe van, ezért igen. Megpróbálják elkerülni, és ehelyett mondják azt.
Igen, tehát ez kétségtelenül egyértelmű. Na most azért ne felejtsük el, hát divat is van, tehát valakik elkezdenek valamit használni, és mások úgy érzik, hogy igen, ezt így kell csinálni, ahogy az öltözködésben, vagy az üdvözlésben, vagy bármilyen más hát, társadalmi érintkezési formában, érted, hát divatok vannak, és akkor 10-20 évig mindenki egy valamit csinál, anélkül, hogy erre különösebb indokot már ő látna, mert eredetileg lehet, hogy volt, hát érted, mintha nem tudom, elkezdene mindenki gumicsizmában járni, annak van funkciója bizonyos helyzetekben, ez nagyon indokolt.
Ezzel a felével egyébként én még valamit érzek, de lehet, hogy tévedek benne, hogy ez ebben a hivatali közegben, itt, ahol hierarchia van, és hát valamilyen értelme tényleg nagy távolságok vannak a hierarchiában. Tehát amikor azt mondják, hogy jelezzük a minisztérium felé, az sokszor tényleg azt jelenti, hogy közvetlenül, hát kik vagyunk mi, hogy a minisztériummal közvetlenül kapcsolatba lépünk.
Aha.
Tényleg csak elindítjuk ezt a folyamatot, mondjuk közvetlen főnökeinknek szólunk, hogy majd a minisztériumba ennek el kéne jutnia, hogy tényleg csak az irányt tudjuk megadni,
igen,
és a fene se tudja, hogy ez valaha eljött odáig.
Igen, mint ha egy palackpostát a vízre helyezünk, aztán vagy eljut hozzá,
igen,
vagy
tehát
nem.
Amikor nekem azt mondja egy ügyintéző, hogy majd jelzi az igazgatóság felé, akkor azt én eleve úgy értem, hogy hát arról ugye persze szó sincs, hogy akkor ő majd beszél közvetlenül az igazgatóval, vagy az igazgatósággal, hanem csak megindítja ezt az útját. Szerintem innen is származhat ez a szóhasználat.
Igen. Igen, valóban így van. Mondom, tehát lehetnek különböző indokai, és aztán az is lehet, hogy egymástól eltanulják, és akkor már úgy érzik, hogy ettől a levél elegánsabb, vagy hivatalosabb lesz. Ez bizony igaz.
Van még egy kérdés, ami talán belefér az időben. Hosszan-hosszan lehetne róla beszélni, de szerintem röviden is érinthetjük azért. Ha jól értettem a nevét a telefonban, Lejtovicné Détót annak érnezte. Azt mondja, ő most átfogalmazom a kérdését, hogy ő is használ csúnya szavakat, és tudja, hogyha a basszus például már benne van a köznyelvben, és mindenki azt mondja, de tulajdonképpen ez is nagyon csúnya szó. Már a rádióban is könnyedén mondják, hogy szar, ezt tanúsíthatom, én sokszor hallom a rádióban, már nem a szószoros értelmében, hanem hogy csak azt jelenti, hogy rossz, ugye?
Igen.
Egy érdekes történetet elmond arról, hogy dolgozott egy nyomdában, ahol a betanított munkások nagyon csúnyán beszéltek, de például amikor egy könyvet szedtek, méghozzá Albert Malcnak a Holnap is nap lesz című könyvét, akkor fel voltak háborodva azon a sok káromkodáson, ami a könyvben volt.
Igen, ez nagyon jó.
Miközben
igen.
Ők maguk köztemlőszeresen így beszélnek, igen. Tehát hogy ez mutatja azt, hogy ők is megütköznek azon, amikor nyomtatásban megjelenik az, amit egyébként ők állandóan használnak.
Illetve, ahogy a hallgatónk fogalmaz, ez mutatja, hogy az egyszerű emberek sem ilyet akarnak hallani a rádióból, televízióból. No, de hallatszik ilyesmi a rádióból,
televízióból. Hát persze, most ugye vegyük megint a klubrádiót, ami klubrádió, tehát itt sok olyan műsor van, ahol ahogy a miénkben is, hétköznapi nyelven beszélünk egymással, talán nem pont ugyanúgy, mint ahogy a ház előtt vagy az utcán beszélgetünk, de azért informálisan.
Na de szoktuk mi és a lónak a nemi szervét emlegetni.
Nem, mert az nagy indulatot és elítélést fejeznek ki, és hát bennünk ilyen nincs. Nem lenne okunk rá.
Igen.
És a szarszót se szoktuk kimondani, nem, mert nem minősítgetünk dolgokat. De például van olyan műsor a Klubrádiónak, ahol természetesen nem a komoly műsorok, nem a szeriőz műsorok között, ahol bizony becsúszik az, hogy valamire azt mondják, hogy hát ez nagyon szar. És én azt gondolom, hogy azért csúszik be, és mivel informális nyelvet használnak, én szerintem ez teljesen rendben is van, ezzel ellen szerintem nem érdemes harcolni. Ez nem az a, hogy mondjam, ahogy a kocsisok szoktak, ugye ezt szokták mondani magyarul, úgy beszél, mint egy kocsi. Hát nem arról van szó, hogy káromkodnak. Nem arról van szó, hogy szidalmaznak bárkit. Hanem arról van szó, hogy vannak olyan szavak, amik korábban a tabu szavak kategóriájába tartoztak, és egyáltalán nem volt illendő őket kimondani, de annyira legyengült a jelentésük, csak olyasmit, mit jelentenek, hogy nagyon, vagy igen, olyat, hogy jó, vagy olyat, hogy rossz, vagy igen, olyat, hogy elrontottam. Igen. Nem akarom most őket idézgetni, mert mindenki tudja, hogy mikre gondolok. És én azt tapasztalom, hogy az utcán egymást egyáltalán nem ismerő emberek is simán használják ezeket a szavakat egymás közt. Tehát ezek messze nem az obszcenitás, vagy a tabu, vagy a durvaság kategóriájába esnek. Egyszerűen elvesztették ezt a jellegüket.
Igen, tehát például megállítalak az utcán, hogy tessék mondani a repülőtérre, ez a busz megy, és erre te azt mondod, hogy ne ezzel menjen, mert ez kurva drága, menjen inkább a metróval a Kőbánya Kispestig.
Ugye? Igen, fő különösen egyrészt, ha fiatalabbak, akkor feltétlenül, igen, de ismeretlen felnőtt. Az én mércém, ezt mindig el szoktam mondani, az, hogy az ember a kutyafuttatón beszélget teljesen különböző életkorú emberekkel, akiket egyáltalán nem ismer, és én olyankor mindig szoktam hallgatni, hogy milyen szavakat használnak, ott ezeket simán használják.
Igen. Egy bizonyos szintig, de hát aztán van a trágárságnak egy olyan szintje, amit nem használunk.
De mit nem használnak? Azt, ami szidalom, azt, ami indulatot fejez ki, az, igen, ami káromkodás, igen, azokat nem használják.
Igen. Igen. Igen.
Azokat használják, amiknek a jelentése az gyakorlatilag annyit jelent, hogy nagyon, vagy jó, vagy igen, rossz, vagy igen, ilyesmi, igen, semleges igen, jelentésűek, igen, és nem igen, is fejeznek ki nagy indulatot,
igen,
csak korábban a tabu igen, réteghez tartoztak.
Igen, valóban, igen.
És
igen,
szerintem ezek azok, amik a rádiónak az informálisabb hangulatú műsoraiba bekerülnek, és szerintem ezzel nincs is...
Igen, kár tulajdonképpen, hogy a hallgató nem hozott igazi példákat.
Igen.
Ugye, mert csak azt mondja, hogy a rádióban is könnyedén mondják, hogy szar, jó, hát ezt az egyet, igen. Jó.
Köszönjük szépen a figyelmet. Maradt még hallgatói kérdés.
És reméljük jön is még.
Jövő alkalommal valószínűleg nem ilyen hallgatói kérdésekről lesz szó. Jövő szerdán megint jövünk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Viszont hallásra.